Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A nevem Stingloff Sándor, és én leszek az, aki elkövetem ezt a merényletet, amit a mai délután, mai este jelent. Elsőnek én kérnék valamit. Tudom, hogy ez egy rossz kezdet, az emberek mindig kérnek. De. Én azt kérném, hogy tegeződhessünk. Meg tudjuk azt csinálni? Sokkal egyszerűbb tegezve beszélni komoly dolgokról. Úgyhogy akkor látom, bólogatnak néhányan. Sziasztok! Akkor még egyszer, Stingloff Sanyi vagyok, így sokkal jobb. teljesen jó így. Úgyhogy a gondolkodás forradalma, ez az, ami most kezdetét veszi, és azzal a reménnyel vagyok itt, és azzal a meggyőződéssel beszélek, hogy az elkövetkező hetekben meg fog változni az életünk. Egy nagyon pozitív, egy nagyon nyereséges módon. Nem csak a tiéd, de azt gondolom, hogy az enyém is. Valami olyasmiről beszélünk, ami talán az egyik legfontosabb dolog, amiről most a 21. században a modern ember csak beszélhet, amiről gondolkozhat. Valami olyasmiről van szó, ami nem csak egy intellektuális kaland, bár azt gondolom, hogy az lesz, hanem valami olyan, ami az egész életedet, a tiédet, az enyémet teljesen megváltoztathatja. Nem egy olyan módon, hogy kikerül a kezedből, és valami történik, ami után szaladsz, és elveszted a fonalat, hanem pont fordítva. Egy olyan módon, hogy az élet elkezdhet nagyon tudatossá, nagyon érthetővé, nagyon úgymond ellenőrizhetővé válni. Bele fogunk menni, de biztos, hogy nagyon jelentős. Úgyhogy ahhoz, hogy a mai nap ne tartson 4,5 órát, hanem 3 órával megússzuk, jegyzetet fogok használni. Nem 1,5 óra lesz az egész. Úgyhogy időnként ki fogok oda sétálni, megnézem, hogy hol tartunk, és jegyzettel megyünk tovább. Talán egy pár szót rólam. Egy jó kérdés az az, hogy miért, hogy kerülök én ide? Tehát miért a Stingloff Sanyi beszél nekünk gondolkodásmódról? Egyébként ezt én sem tudom. Tehát, hogy, de lehet, hogy más nem vállalta ez az ok. Próbáltuk, de nem vállalták. Én alapvetően vállalkozási tanácsadó vagyok. A legtöbben, akik ha ismernek, akkor internet marketing tanácsadóként ismertek. Több mint 10 évig foglalkoztam ezzel Magyarországon. Kis és közepes vállalkozásoknak segítettem egyszerűen jobban működni az interneten. Azelőtt egy kereskedelmi hálózatot építettem, több mint 3000 önkéntes vállalkozónak voltam a vezetője. Azelőtt foglalkoztam reklámfilmrendezéssel, forgatókönyvírással, elkövettem 2 könyvet, amiből egyet se adtak ki, nem baj, de az élmény megérte. Egy csomó mindent csináltam az életben, 2 teljesen tönkrementem, az egyikben épp most vagyok benne, úgyhogy amit mondani akarok az, hogy egy csomó kérdést föltettem így az életem során. És csak egyszerűen nem voltam hajlandó válaszok nélkül tovább menni. Az élet egyszerűen túl jó, túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljük. Túl nagy dolgok vannak körülöttünk ahhoz, hogy csak egyszer elmenjünk mellettük. És éppen ezért én gondolkoztam. Válaszokat kerestem. És talán az egyetlen ok, amiért most én állok itt, és nem te, az, hogy én érzem a felelősséget azért, hogy elmondjam ezeket a válaszokat. Hogy együtt gondolkozzunk egy néhány héten keresztül, és ezzel az együtt gondolkodással az életünk egyszerűen előrébb lépjen. Mint hogy az én életem előrébb lépett. Úgyhogy gondolkodás forradalma. Az első gondolat, amit látnotok kell, az, hogy a cél nem egy intellektuális eszmefuttatás, nem valamilyen elméletnek a felemelése, hanem nagyon-nagyon konkrétan a te életed. Nem tudom, hogy milyen élménnyel éled a napjaidat. Nem tudom, hogy mennyire vagy problématudatos, mennyi kihívás vesz körül, vagy mennyire éled épp az életed legjobb éveit, és ámulatos sikerek, sok öröm és sok győzelem között vagy. Igazából nem számít, teljesen mindegy. A modern embernek, minden embernek az egyik legfontosabb feladata, az egyik legnagyobb felelőssége megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan érdemes élni. Akkor mégis hogyan éljünk? Ez a kérdés. Ezért vagyunk itt. És a válasz erre a kérdésre nem egyértelmű. Nagyon sok jó ötlet van, nagyon sok elmélet van arról, hogy hogyan érdemes egy embernek vezetnie az életét. Hogy milyen célokat érdemes elérnie, azokat hogyan érheti el. Mindannyian szeretnénk elérni az életben mindazt, amit csak lehet. Szeretnénk egy olyan életet élni, amire ha visszanézünk 20-30-50 év múlva, akkor nem bánunk meg benne semmit. Vagy legalábbis nem sok mindent. És nem egyszerű. Nem garantált, hogy mindenki boldog lesz. Nem garantált, hogy mindenki sikeres lesz. Nem garantált, hogy az, amit 10 évesen megálmodtam az életről, hogy ez meg is fog történni. Túl sok a kis dráma, amit az ember lát maga körül. Túl sok a félresiklott élet. Túl sok a siker közepette átélt kudarc. Nem tudom, hogy ismertek-e nagyon sikeres embereket. Én úgy adódott, hogy ismerek néhányat. És az ember arra számítana, hogy ők egy ilyen rózsaszín ködben, egyfajta, tényleg egy madarak csicseregnek a háttérben, és tudod is, hogy az élet csodálatos. És el tudom nektek mondani, hogy megéri, tényleg csak indulj el az úton, végig járod, és a végén, amikor célba érsz, akkor az élet megölel téged, és minden rendben lesz. Nem hallottam egyet se ilyet mondani. Van néha egy kis büszkeség, van néha egy kis győzelemtudat, vannak örömök, van egy csomó minden, de nincs gondtalan, nincs problémamentes élet. Egyszerűen muszáj ezen gondolkozni. Hol vagyunk, hova tartunk, és föl kell tenni a kérdéseket, és jó válaszokat kell találni. És ez az egész folyamat, az útkeresés az életben sehogy másképp nem működik, csak gondolkodás révén. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy bármihez nyúlsz, te, mint ember, a gondolkodás módodon keresztül nyúlsz hozzá. A gondolkodás az, ami összeköt az mindennel, ami van az életedben. Gondolkodás révén ismered meg a környezetedet. Gondolkodás révén alakul ki egy kép önmagadról. A belső környezetedet gondolkodással érinted meg és fogod meg. Minden ezen keresztül történik. Elég nagy probléma, hogyha ez a gondolkodásmód esetleg, hogy használjam ezt a szót, helytelen. Elég komoly problémát jelent, hogyha a gondolkodásmódomban következetesen elkövetek hibákat. Ha szokás szerint megismétlek olyan mintákat, amelyek csak egyszerűen rossz eredményre vezetnek. Mint az iskolában a matek példa. Egyszerűen rossz képletet használtam hozzá. Nagyon okos vagyok, meg ott voltam, megírtam, csak rossz volt a megoldó képlet. És mindegy, hogy csűrtem, hogy csavartam, nem a megfelelő megoldó képlettel álltam hozzá, és a megoldás csak rossz lehetett. Úgyhogy a helyére kell tennünk. És az egyik kihívás önmagában a jó kérdésnek a megfogalmazása. Egyszerűen csak az, hogy fölteszem a kérdést, bizonyos értelemben már meghatározza az irányt, amiben keresek. Magának a kérdésnek a megfogalmazása sem egyszerű. Főleg, ha abból indulunk ki, hogy lehet, hogy a gondolkodásmódunk hibás. Rögtön egy 22-es csapdájában vagyunk. És aztán, amikor találok egy választ, hogyan tudom eldönteni, hogy az a válasz megfelelő-e? Hogy ez-e az a végcél, amit kerestem? Ugye volt egy kérdésem az életemnek egy kategóriájával kapcsolatban, választ akartam kapni, íme ott a válasz, mikor tudom, hogy megállhatok? Mikor mondhatom azt, hogy megvan a válaszom egy adott kérdésre? Egyszerűen muszáj, hogy ezeket a feltételeket felállítsam. És akármilyen választ fogadok el, illetve akár úgy döntök, hogy én magam gondolom végig az életemnek a kategóriáit. Vagy úgy döntök, hogy én nem foglalkozom ezzel, mindenképpen egy adag válasszal fogok élni. Vagy azokkal, amiket én vizsgáltam meg, és én döntöttem el, hogy melyiket fogom követni, vagy olyan válaszoknak a csoportját fogom követni, amit valaki más gondolt végig. De mindenképpen ez a folyamat megtörténik. Úgyhogy van egy mondat, ami nekem nagyon fontos, és ez így hangzik, hogy az ember úgy éli az életét, ahogyan gondolkozik. Az ember úgy éli az életét, ahogyan gondolkozik. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amit hallok, hogy a körülményeink alapvetően befolyásolják az életünket. Hoppá, köszönöm már. Nagyon sokan élnek egy áldozati létet, egy áldozati gondolkodásmódban élnek, ahol valahogy úgy gondolkoznak, hogy az, ami történt velem, a sorsom, az események a múltban, a körülményeim, valamilyen szinten kényszerpályára állítanak. Igaz-e ez? Vagy lehet, hogy ez is a gondolkodásmódunkban gyökerezik? Lehet, hogy mindaz, ami történik velünk, nem veszi el a szabadságunkat, és még mindig van választási lehetőségünk? A gondolkodás módunk ezt meg fogja határozni. A gondolkodás módunk befolyással van a sorsunkra. Arra, hogy az egész életünk milyen irányba megy, milyen pályát vesz. Nagy döntéseket hozunk néha, anélkül, hogy tudatában lennénk annak, hogy ezeket a döntéseket meghoztuk. A gondolkodás módunk van a hátterében. A gondolkodás mód kihat a sikerünkre. Arra, hogy a munkánkban, vagy bármiben, amihez hozzáfogunk, eredményt érünk el. És kihat az életminőségünkre. Mert bármilyen körülményben vagy, bármi történik, te gondolkozol egy bizonyos módon felőle. És ahogyan gondolkozol arról az eseményről, meghatározza a belső élményedet. Van egy helyzet, ahol az egyik ember teljesen jól érzi magát, semmit nem jelent neki az az adott körülmény, egy másik ember aggódást él át. Miért? Mert a gondolkodás módjuk különbözik. És a helyzet az, hogy ha az életnek akár csak egy-két jelentős kategóriájával kapcsolatban helytelenül gondolkozunk, és erre mindjárt mondok is néhány példát, akkor az az egy-két kategória teljesen megváltoztathatja az életminőségünket. Egy-két furcsa gondolatminta szó szerint megnyomoríthatja a napjainkat. És ugyanígy fordítva, ha ezeket a hibákat kijavítjuk, akár csak néhány kategóriát meggyógyítunk, egészen megváltoztathatja az életminőségünket. Mikre gondolok? Hogyan gondolkozunk a sikerről, a szenvedésről, a kapcsolatokról, az időről, a boldogságról? Hogyan gondolkozunk a hatalomról, a lelki egyensúlyról, az érzelmeinkről, az örömről? Olyan dolgok ezek, amelyek átitatják az életünket. És ahol ha tévedünk, akkor az élet élményünk a körülményektől, a valódi tényektől függetlenül drasztikusan megváltozhat. Lehet, hogy egyről így most rögtön beszélnék is, és lehet, hogy ez lesz a rendje ennek az előadássorozatnak, hogy végig fogunk menni egy elvi síkon, egy elvi íven. El kell indulnunk valahonnan, egy közös alapot létre kell hoznunk, és a hogyan kellene helyesen gondolkozni kérdést lépésről lépésre meg kell, hogy válaszoljuk. Ez azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, de nem mindig lesz olyan mértékben gyakorlatias, ahogy esetleg szeretném. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy alkalomról alkalomra ilyen kis zárójeles blokkokat fogunk alkalmazni, ahol teljesen gyakorlatias, teljesen azonnal hazavihető, most megértettem és jobban fogom csinálni dolgokról is beszélünk. Úgyhogy most rakjunk be ide egy blokkot. Azt mondtam, hogy ha az életnek csak egy kategóriájával kapcsolatban elkezdünk másképp gondolkozni, az megváltoztathatja az életminőségünket azonnal. Anélkül, hogy a körülményeinkben bármi megváltozna. Csak azzal, hogy én ráeszmélek valamire, és azt mondom, hogy tévedtem. Ez nem az, aminek gondoltam. És hadd beszéljek egy rázós dologról rögtön így bele. Hadd beszéljek egy picit a szenvedésről. Hányan szeretitek a szenvedést? Ez egy-két mazoista feltette a kezét. Oké. Hogyan gondolkozunk mi, modern emberek, a szenvedésről? Nem tudom, hogy az én analízisem most teljesen helyes lesz-e, nem is kell, hogy az legyen, de szerintem úgy nagyjából bele fogok trafálni. Nem azt mondom, hogy te is így gondolkozol a szenvedésről, de úgy általában az emberek szerintem valahogy így bánnak a szenvedéssel. A szenvedés valami olyan, amit el kell kerülni. A szenvedés valami olyan, aminek igazából nem kellene része legyen az életemnek. A szenvedés nem egy olyan kategória, amit tervezünk, amit belekalkuláltunk az életbe, hanem valami olyasmi, amit távol kell tartani magunktól, és amire igazából nem is számítunk. A modern embernek a módszere az életre az, hogy megpróbálja maga uralma alá hajtani a körülményeit. Megpróbálja megteremteni azt a világot maga körül, ahol ő kényelemben a saját céljai és tervei szerint élhet, és ebben nyilván benne van az, hogy a szenvedést kiküszöböli, hogy ez nem lesz része a holnapjainak. Egy nagyon jó kérdés az, hogy vajon ez erőfeszítés végződhet-e sikerrel? Egy darabig biztosan. Egy darabig biztosan. Én egész életemben a sikert hajszoltam, ha lehet így mondani. És bizonyos szinten jól is csináltam. Nagyon sokan tőlem kértek tanácsot, hogy hogy lehet valamit sikerre vinni. És az egyik dolog, amit az ember átél, főleg amikor jól mennek a dolgok, az az, hogy mindenre képes vagyok. Hogy értem ide nekem az oroszlánt is. Hogy értem, bemegyek oda, sikerül, megtekerem ezt, az is sikerül, és minden arannyá válik az ember kezében. És ez az élmény eltarthat hosszabb, rövidebb ideig, de egyszer mindig véget ér. Azt kell, hogy mondjam, hogy a személyes tapasztalatom az, hogy az ember nem mindenható. És ha nem vagyok mindenható, akkor valahol megtalálom azt a körülményt, valahol megtalálom azt a helyzetet, ami kihív engem, ami elvezet önmagam lehetőségeinek a végére. Úgyhogy, és nagyon óvatosan fogalmazok, nagyon, nagyon messziről jövök. Nem tudjuk, az életünk talán csak 10-15%-át uralni. Többet nem. A maradék egyszerűen nagyobb nálunk. Nagyobb nálad. A férjed, a feleséged. Megpróbálhatod megbütykölni. Mert hogy megy? Mondjátok, hányatoknak megy jól a férj és a feleség megbütykölése? Ami alatt azt értem, hogy a feleséged nem működik egészen úgy, ahogy szeretnéd. Kicsit állítasz rajta. Oké, a hangerőt lejjebb, szolgálatkészséget följebb, az engedj el kártyáznit följebb. Tudod, tehát hogy úgy működjön, ahogy kell. Megy, én azt vettem észre, hogy amikor, és hála Istennek itt van a feleségem, úgyhogy beszélhetek ilyenekről. Encsi, ismerjétek meg mindenképpen. Ha ő nincs, akkor ez az egész dolog, ez nem születik meg. De én azt vettem észre, hogy ha megpróbálom őt megbütykölni, annak rossz vége lesz. Mint hogyha nem lenne a hatalmamban egy másik ember szabad akarata. Mint hogyha nem én lennék a királya a körülményeimnek, ahol mindenki, ó, igen, Sándor, engedelmes szolgáid vagyunk, parancsolj velünk, és én meg csak mondom, tudod, te jobbra, te balra, eső esik, napsüt, tudod, és a dolgok így engedelmeskednek. Nem, azt vettem észre, hogy miközben nagyon-nagyon sikeres tudok lenni, miközben igenis létre tudok hozni dolgokat, miközben igenis, tudod, vállalkozási tanácsadó vagyok, és megmondom, hogy hogyan fog működni a vállalkozásod, igazából olyan kevés dolgot tudok befolyásolni. Az élet, a világ nagyobb, mint én vagyok. És az eseményei jönnek, és mennek. És a helyzet az az, hogy az események, amik jönnek, sokszor szenvedést okoznak. Mi a szenvedés? Az attól függ, ugye? A szenvedésnek, mint olyannak, és akkor itt most ugye gondolkodásmódról beszélünk, köze van az elvárásainkhoz. Valami, ami az egyik embernek szenvedést okoz, egy másiknak nem okoz. Miért? Mert a két embernek más elvárása volt azzal kapcsolatban, hogy minek kell történnie. Most hadd mondjam azt, hogy az az ember, akinek az az elvárása, hogy egyáltalán nem lesz szenvedés az életében, mennyire van kiszolgáltatva? Mennyire gyenge? Úgy értem, figyelj, mit bírsz? Mondjad, mit bírsz? Hát nem tudom. Hát, ha leesik a gyufa, azt még kibírom. De tényleg, mit bírsz? Tudod, amíg minden rendben van, addig mindent bírok. Na jó, de figyelj, hogy éred el, hogy minden rendben legyen? Hát nem tudom, dolgozom rajta. Tudod, és mennyire vagy gyenge? Borzasztóan. Mert kiszolgáltattad magad annak, hogy nem történhet az elvárásaidon kívül eső dolog az életedben. És amikor ez megtörténik, amikor jön a váratlan esemény, akkor azt szenvedésként éled meg. A modern embernek van egy elkötelezettsége önmaga felé. A legtöbbünknek az igazi célunk az életben az az, hogy boldoggá tegyük önmagunkat. És nem akarok ebben mélyen belemenni, majd még fogunk, de hadd mondjam azt, hogy önzőek vagyunk. És hogyha nagyon, nagyon mélyen megnézzük, akkor a legnagyobb jót tettünk, a legönzetlenebb cselekedetünk mögött is, a legvégső motiváció, a legbelső mag valahol az önzés. Nem kritikaként mondom, csak ez egyszerűen így van. Úgy értem, tudod, megetetek egy éhezőt, miért? Mert együtt érzek vele, mert felelősségtudattal élek, és mert így helyes élni, és mert ettől jobb embernek érzem magam, és mert végül is én nem vagyok olyan önző, mint te, én megetettem egy éhezőt. De tudod, ha leveszed a hagyma héjait, akkor a végén csak az van, hogy öregem, gyűjtöttél egy jó pontot, hogy egy kicsit jobb énképed legyen. És tudod, nem tudom, hogy ez kinél mennyire nyilvánvaló, vagy mennyire, de borzasztóan szeretjük magunkat. És a másik elkötelezettségünk, én úgy látom, a 21. században az a kényelem. Eladtuk magunkat a kényelemnek. És az életünk kényelmesen kell, hogy folyjon. És azt gondolom, hogy ez a két elkötelezettség, az önzés és a kényelem meggyengített minket. Meggyengítette a 21. század emberét az élet valóságával szemben. Az, amire igenis számítanom kéne, mégpedig, hogy lesz szenvedés, engem váratlanul ér. Az, amire ha fölkészülnék, akkor simán átléphetném. Amire ha fölkészülnék, akkor nem is lenne baj az engem, mert nem számítottam rá, és mert elköteleztem magam a kényelem és az önzés felé, igenis meg tud sebezni. És akkor itt jön egy nagyon fontos fogalom, a szükséges és a szükségtelen szenvedés közötti különbségtétel. Az életünkben ez a két jelenség van ott. Szükséges szenvedés, ami azért történik meg velem, mert a körülményeknek az a része ér utol, ami felett nincs hatalmam. És ebből sok van. És mi a módszerre? Ugye, hogyan, hogyha is a modern ember módszerénél maradsz, mi szerint nem lehet szenvedés az életemben, és a felelősségem az, hogy a szenvedést eltüntessem az életemből, akkor ebben az esetben vajon ez belőle csalódottság? Ugye, nem rá fogsz jönni, hogy lehetetlen elérni a célt? Nem tudod eltüntetni a szenvedést. Szerinted, ha azt mondjuk, hogy az életedben van 10 egység szenvedés, hány egység szükséges? Mondtak egyet. 10. Azt mondta, hogy hú, de oké. Akkor nézzük meg a másikat. A szükségtelen szenvedés az abból jön, hogy a szükséges szenvedésre helytelenül reagálsz, és újabb negatív eseményeknek a sorozatát indítod el. Mondok egy példát. A feleségem hazajön a munkából, és én otthon dolgozom, és hát nem főzött ebédet. Elment dolgozni úgy, hogy engem ott hagyott kaja nélkül. Ezt el tudjátok képzelni? Ugye, vannak drámák, de ez az egyik igazi dráma. Úgyhogy ez volt a szükséges szenvedés. Vajas kenyeret ettem aznap. Kicsit viccelek, jó? Mi a szükségtelen szenvedés? Az, amikor a feleségem hazajön, és én megjegyzem, legalább már megint nem volt itthon ebéd. Na, ami azután jön, na, az szükségtelen. Mert ha befogtam volna a számat, igaz? Mint egy igazán bölcs férfiú, akkor az a veszekedés, az a vita, ami ezután következett, az meg se történt volna. Oké, és azt gondolom, hogy a szükséges és a szükségtelen szenvedés aránya az életben, az valahol ilyen 90-10. 10% a szükséges, és 90 a szükségtelen. Mekkora lehetősége van itt a gondolkodásmódnak? Gondolj bele, ha csak ezt az egyet megérted, hogy az életben vannak dolgok, amiket egyszerűen nem megoldani kell, nem félretolni, hanem figyelj, mondom a varázsszót, elszenvedni. Érted? Tűrni. Mit szólsz ehhez? Tűrd el, öregem. Amit nem tudsz megváltoztatni, amit nem tudsz félretolni, ami fölött nincs hatalmad, de begyalogolt az életedben, azt tűrd el. Ennyi. És 90% szükségtelen szenvedéstől szabadulsz meg azonnal. Mert amikor a megváltoztathatatlant próbálod megváltoztatni, amikor az elkerülhetetlen miatt hisztériássá válsz, bocsánat, panaszkodóvá válsz, bocsánat, negatívvá válsz, bocsánat, nyilván ez nem rátok vonatkozik, de tudod, és elkezdesz egy helytelen viselkedés sorozatot, az olyan további szenvedéseket generál, amikre egyáltalán nem lett volna szükség. 90-10%, valahol itt lehet az arány. Ha csak ezt az egyet megérted, hogy van, amit csak el kell tűrni. Figyelj, de ezt nem mondta senki. Hányan tanították a sikerszemináriumon neked, hogy tudod, tűrj! Nem mondják. Ez nem ez a módszere a mai embernek. A mai ember a körülményeit megváltoztatja. A mai ember uralkodik az életén. A mai ember felülkerekedik mindenen. És van olyan hely, van olyan rész, ahol ezt kell csinálni. Rendben van, aláírom. De van olyan rész, és sok, ugye, majdnem minden nap jön a szükséges szenvedés, amire ha jól reagálsz, a szükségtelent megúszod. Ha rosszul reagálsz, akkor tudod, mint a burlesque filmekben, amikor leveri a számítógépet, tudod, és aztán lehajol érte, elborul a növény, fölpattan, a függöny leszakad, tudod, és fölborulnak a székek, kigyullad a háttérben valami, és már csak az, hogy néno, tudod, és a kórházban fekszek legipszelve. Mi történt? Tudod, mi történt? Meg lehetett volna állítani. Csak a hozzáállásom az élethez az, hogy vagy az van, amit én akarok, vagy nagyon durcás leszek. És tudom, túlzásba esek. De ha megnézzük az alaphozzáállásunkat, nem tanítottak meg minket arra a bölcsességre, hogy van, amit örömmel el kell viselni. És tudod mit? Amikor az én hozzáállásom az, hogy bizony, amikor jönnek a nehézségek, akkor nem hisztizni fogok, nem halat fogok játszani, mint a kisfiam az, amikor nem kapja meg, amit akar. Nem, ő ezt még nem csinálja, Zozi csináltani, a kislányunk. Akkor lefekszik a földre, és mint egy hal vergődik, tudod, és hisztizik, mert nem kapta meg, amit akart. Én eldöntöm, hogy nem, én felnőtt ember vagyok. Én állva fogok hisztizni. Nem. Én egyáltalán nem fogok hisztizni. Sőt, úgy értem, én egy olyan érett, olyan erős személyiség vagyok, hogy amikor jönnek a rossz napok, az arcom serezdül. Ezt érted? És jönnek a rossz napok, és figyelj, nincs dráma. Mert a dráma, az többnyire, és ezzel kezdtük, az elvárásainkkal van összekötve. Azért nagy a szenvedés, mert el volt döntve, hogy nem történhet meg velem. És az igazi kényelmetlenség, az igazi fájdalomnál sokkal nagyobb az a frusztráció, az a csalódottság, az a kudarc élmény, amit átélek azzal, hogy nem szenvedem el a szenvedést. Egy lúzer vagyok. Szenvedek. Valami baj van velem. Az életem. Mert baj van. Hogyha egy normális embernek nincs szenvedés az életében, de én éppen szenvedek. Nehogy megtudja valaki. Hát tiszta ciki. A haverjaim azok nem szenvednek. Azok igazi tökös legények, azok valahogy, de én igen, nehogy megtudják. Igazi lúzer vagyok, már látom, hogy nézel rám. Tudod, és mi fáj jobban? Az, hogy hónap végére nincs egy ganyi se a zsebemben, vagy az, ahogy érzem magam amiatt, hogy nincs egy ganyi se a zsebemben. Hogyha el tudnám fogadni, hogy az én életemnek normális körülménye az, hogy néha nincs egy ganyi se a zsebemben, Akkor Sanyi, mi van? Minden király, minden zsír. Tudsz adni egy kis lét? Nem, nincs egy ganyim se. Az elvárásokkal van összekötve. Amikor az elvárásaid nem teljesülnek, az egy sikertelenséget, egy kudarc élményt, és egy csalódottságot, egy frusztrációt eredményez. És a szenvedésben a nagyobb rész, többnyire a nagyobb rész az ez a frusztráció. Ami abból jön, hogy nem számítottál rá, hogy egyáltalán lesz szenvedés. És aztán maga a kényelmetlenség. Majd, amikor nincs egy annyi se a zsebedben, akkor nem tudsz elmenni vásárolni. Ez az igazi, ez a szenvedés, ez a valódi magja. A többi meg csak az, amit gondolsz róla. És hidd el, az arány konkrétan a szükséges szükségtelen 9-10, és amikor a szükségesben vagy, akkor az abban átélt, úgymond fájdalom, megint szerintem 90-10% az, ami a konkrét körülményből jön, és a másik 90 abban jön, hogy hogy gondolkozol róla. Jó, ez érdekes? Egy apróság, a szenvedés. Értem, tervezd a szenvedést. Király, mit tanultál ma a gondolkodás forradalmán? Vigyed, azt, hogy jobb, ha nem mondom el, tudod? Tudod mit, drágám? Mostantól szenvedni fogunk, és jó lesz! Tudod, te oda nem mész többet. Hozd el legközelebb az asszonyt. Vagy fordítva, hogyha az uradat hagytad otthon, akkor hozd elő. Mert óriási bölcsesség van ebben. Figyelj, tudod, mi van ebben? Ebben nem gyengeség van, ebben erő van. Ebben hatalom van. Ugye értem, azokat az embereket, akiket mondjuk katonákat, különleges alakulat. Tudod, oda kit vetnek be oda? Azt, aki ilyen, jaj, csak nehogy valami baj legyen. Az én életemben minden... Tudod, én vagyok ennek a világnak az igazi győztese, mert én körülöttem minden rendben van. Tudod, és leüvöltem a feleségem haját, mert tudod, a párna a nappaliban nem 45 fokban volt elfordítva, hanem csak vízszintesen volt lerakva, és az én esztétikai élményem azt 45 fokban elfordítva szereti. Tudod, ha minden ott van, akkor én vagyok a győztes. Nem. A különleges alatokban olyan embereket vetnek be, tudod, akit, hogyha egy gyufával, meg egy bicskával kidobsz az őserdőbe, és 3 hónapban mész visszaértek, azt mondja, hogy szevasztok már, vártalak titeket, tudod. És mindenbe belefér neki. Tehát minden belefér neki. Ő az erős, neki van hatalma. Ő az, aki képes. Ő az, aki több örömmel éli az életét, mert sokkal később jön az a dolog, ami miatt kiakad. Nem akad ki miatt, semmi miatt. Belefér neki. Úgy döntött, hogy az élete nagyobb annál, mint a saját önzése és a saját kényelme. Az én életem egyszerűen nagyobb ennél. Így döntöttem. Így gondolkozom. Így fejlesztem magamat, ahogy egyik napról megyek a következőre. A modern ember gyenge. A modern ember védtelenné vált az élet valóságával szemben. Honnan jön ez? Gondolkodásmód. Okay. Na, ilyen blokkok lesznek, jó? Tehát ilyenekről fogunk beszélni, de most azt kéne, hogy mind mondjátok kórusban, Sanyi, ez jó volt, de honnan a bánatból tudod, hogy ez tényleg így van? Vigyéktek ki. Ez egy költői kérdés volt, ezt nem... Miért nem kérdeztétek eddig, tényleg? Sanyi, te rizsázol. Itt a kameránál nagyon jól mulatnak. Tehát, hogy figyelj, átéltétek ezt már, hogy elmész egy személyiségfejlesztő programra, és elmondják az okosat, aztán elmész egy másikra, ott is elmondják az okosat, kettőnek semmi köze egymáshoz, ugyanarról beszéltek, aztán elmondta a fickó az okosat, esetleg látod az életét, és egyáltalán nem úgy él, ahogy mondta, a zavarba ejtő. Ugye ez volt az egyik dolog, amit a bevezetőben mondtam, hogy nem csak, hogy föl kell tennünk a jó kérdéseket, hanem egy ponton tudnunk kell, meg kell tudnunk állapítani valahogy, hogy megkaptuk-e a választ. Hogy jó választ kaptunk-e. Ugye, vagy válaszgyanán csak egy jó ötletet mondott el, valaki ezt a viccet ismeritek? Ó, nem is, el se hiszem, hogy el fogom mesélni. Csak mert olyan szakállas vicc. Tehát, és tudjátok, annyira szeretem, hogy minden bánatos rendezvényemen elmondom. És már olyan hülyének érzem magam közben. De ti nem hallottátok még, úgyhogy élvezni fogjátok. Úgyhogy csak ez a tudod a jó ötletről. Hogy Kónnak döglenek a ludai. Ő már ismeri, igen. Minden rendezvényen ott vagy, mi? Jó. Kónnak döglenek a ludai, és megy a rabbihoz. Rabbi, döglenek a ludaim. Hát az probléma, figyelj. Meg kell őket gyógyítani. Juharlevelekkel kell őket etetni, és meggyógyulnak. Kón megy, szedi a juharleveleket, eteti a ludakat, ludak döglenek tovább. Megy a rabbihoz, rabbi, döglenek a ludaim továbbra is. Hogy adtad nekik a juharleveleket? Egybe vagy szeletelve? Egybe. Szeletelve kell. Kón szeleteli a juharleveleket, adja a ludaknak, a ludak döglenek tovább. Megy vissza a rabbihoz, rabbi, döglenek a ludaim. És mikor szedted a juharleveleket? Délután. Hajnalban kell, amikor még párás, még harmatosak a levelek. Hajnalban szedi, szeleteli, adja a ludaknak, az utolsó ludja is megdöglött. Megy a rabbihoz, Kón, és mondja, hogy rabbi, megdöglött az utolsó ludam is. De kár, pedig még annyi jó ötletem lett volna, hogy nagyon kell vigyáznunk, hogy amikor egyre fontosabb kérdéseket fogalmazunk meg, és amikor még arra is eltökéltük magunkat, hogy komolyan fogjuk venni a válaszokat, hogy akkor ne csak egyszerűen jó ötleteket fogadjunk el válaszgyanánt. Mert amíg az ember fiatal, addig úgy érzi, hogy még kipróbálok még néhány jó ötletet. Csak ahogy telik az idő, elkezdjük úgy érezni, hogy rajta már ne nagyon kísérletezzetek. Az élet túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljem, és nem is elég hosszú ahhoz, hogy minden hibát magam kövessek el. Tanulnom kéne, és mivel annyi az elképzelés, annyi a jó ötlet, ezért valahogy különbséget kéne tudnom tenni. Elfogadható válasz és elfogadhatatlan válasz. Igaz és hamis. helyes és helytelen között. És ennek a gondolkodásmódfejlesztő sorozatnak az egyik végeredménye ez lesz. Tehát mire 4 hét múlva a sorozat végére érünk, pontosan tudni fogod, hogyan különböztes meg egy rizsát a valóságtól. Ez értékes? Ha tudni fogod, ha meg lesz a módszered arra, hogy különbséget tegyél elfogadható és elfogadhatatlan válasz között, mégpedig te egyedül. Szerintem ez egy óriási érték, ez lesz az egyik célunk. Úgyhogy menjünk tovább. Ahogyan egy ember gondolkozik, úgy éli az életét. Ez volt az előbbi slágvortom. És van itt nekem még egy gondolatom ehhez, hogy vajon a gondolkodásmód mit is jelent? Tehát ahogyan egy ember gondolkozik, úgy éli az életét. És itt nagyon, nem tudom, hogy nagyon sok, de 3 fő csapás irány biztos van, amiben így emberek gravitálnak, amihez így vonzódnak. Az egyik nagyon divatos, nagyon modern gondolkodás az az, hogy én az elmém uralásával, az elmém teremtő erejével létrehozom a saját valóságomat. Hallottátok ezt már? Ezt hallottuk már. Ez valójában arról szól, hogy én teremtem a körülményeimet. Én teremtem. Ez egyik alternatíva. Ez a valóság? Nem tudom. Most ezen a ponton még ezt nem akarom megválaszolni, majd tovább megyünk. Aztán a másik irány az az, ahol egy ember azt mondja, hogy feltérképezem a körülményeimet, feltérképezem az életet, megkeresem a lehetőségeimet, megpróbálom felismerni a korlátaimat, és értve az összefüggéseket megpróbálom belőle a legjobbat, a legtöbbet csinálni. És van, ahol megváltoztatok, van, ahol tűrök, van, ahol elkerülök, erről is fogunk beszélni. De ez egy másik hozzáállás. Azt írtam ide, hogy ez részben megváltoztatja a körülményeit. Nem megteremti, hanem felismeri a lehetőségeket, a korlátokat, és ahol hozzáfér, ott cselekszik. Az üzletemberek többnyire ezt csinálják. A vállalkozás az erről szól. Az alkotás erről szól. Értem, hogy egy rendezett, szabályos világban élek, ahol ha annak a szabályait, rendjét felismerem, akkor át tudom rendezni egy részét el tudom kerülni, és az elkerülhetetlen pedig el tudom fogadni. De van egy nagyon komoly részem, ahol én tudok cselekedni. És ahol cselekedhetek, ott cselekszem és változtatok. Aztán a harmadik az az, hogy... És ezek nem... Kell, hogy értsétek, ezek nem különülnek el élesen egymástól, hanem ezek sokszor így összefolynak, átfedik egymást. De a harmadik csapás irány az az, hogy bármilyen körülményben is vagyok, bármi is vesz körül, többet fókuszálok arra, hogy én mit gondolok arról a körülményről, mint amit maga a körülmény jelent. És ez meg azt mondja, hogy alkalmazkodom hozzá. És meg fogjuk majd nézni, hogy melyiknek mi a szerepe, melyik állja ki a kritika próbáját a valóságban, de talán ez a 3 nagy csapás irány van, hogy én teremtem a körülményeimet, ez egy elképzelés, én megváltoztatom őket, cselekszem, alkalmazkodva, és az utolsó pedig az, hogy alapvetően alkalmazkodni akarok. Jó. A következő gondolatkör, amiről most beszélni szeretnék, az az ember probléma, illetve feladattudata. Probléma, illetve feladattudat. Nem szeretem a probléma szót, mert olyan negatív. Jobb a feladat, igaz? Nekem nincsenek problémáim, feladataim vannak. Mindegy, hogy hívjuk. Ezt ismertek, tudod, amikor ott van egy kis kutyánk, és néha kimegyek a kertbe, és egy gyanús kis képződmény ott van a füvön. Úgy néz ki, mint a kutyakaki. Odahajolok, olyan a szaga, mint a kutyakakinak, olyan a tapintása, mint a kutyakakinak, az íze is olyan, ez kutyakaki. Lehet, hogy nem kell elmenni ilyen messzire, tehát hogy arra gondolok, hogy a probléma akkor is probléma, hogyha feladatnak hívom, tudod. Jó, mindegy, ebben most nem menjünk bele. A legtöbb embernek legalább három szinten kellene, hogy kérdései legyenek. Tehát neked, gondolkodás, milyen szinten tegyek föl kérdéseket. Az első szint, amit ide felírtam, és egy picit így most így ismétlünk, mert szeretném, hogyha néhány gondolat így mélyebbre menne, az a külső siker szintje. Tehát hogyan tudom ezt megcsinálni, hogyan érek célba, hogyan tudom jól csinálni. És ezt ismerjük, igaz? Tehát ez a kérdés szint az, ahol a profi ember él, ahol amiért tanfolyamokra járunk, amiért önképző anyagokat veszünk, amiért, és ez működik is. Tehát tényleg a valóságunknak van egy rendje, ahol ezt a rendet felismerem, akkor abban a megfelelő döntéseket meghozva igenis célba lehet érni. És mik a megfelelő döntések, hogy lehet ezt megcsinálni, ezt ismerjük. A második szint az a belső egyensúly szintje. Ami arról szól, hogy miután megcsináltam, vagy nem csináltam, miután sikerült, vagy nem sikerült, még mindig ott van az a kérdés, hogy hogyan gondolkozom e közben, illetve a felől, ami történik. És lehet, hogy életem egyik nagy sikerét élem át, de rosszul gondolkozom felőle, mondjuk maximalista vagyok, érted? Tehát éppen életem legnagyszerűbb napjait élem. Tudod, egy üstökös, amikor átível az égen, és a dicsősége nyilvánvaló, és minden ember szájtártva néz, és azt mondja, hogy tudod, ez vagy te, és mert maximalista vagy, ezért közben depressziós vagy. Mert csinálhattam volna jobban is. Miért nem csináltam jobban? Tudod, és az üstökös ott megy, és mindenki irigyel, és ezek életed legjobb napjai, sose lesz jobb, érted? Tehát innen már csak lefelé megy. És te meg azt mondod, hogy nem voltam elég jó, jobbnak kellett volna lennem. Tudod, beteg vagy, ne haragudj, tudod, kezeltesd magad. De bocsánat, tehát lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen. De ez van ideírva, hogy muszáj, hogy ezzel a szinttel foglalkozz, mert ha nem foglalkozol vele, akkor képes leszel széttaposni az életedet ok nélkül. Azzal, hogy nem foglalkozol a belső egyensúly, vagy mit írtam ide, belső, igen, egyensúlyt írtam, hívhattam volna máshogy is, de a lényeg az, hogy hogyan gondolkozol afelől, ami épp történik veled. És aztán a harmadik kérdéssor, és oké, tehát nem tudom, érzitek-e, hogy ez a második kérdéskör, ez már értékesebb. Oké? Mert ha ezt jól csinálod, akkor lehet, hogy nem kell annyira sikeresnek lenned, nem kell annyira mindent uralnod, de egész jól fogod érezni magad. Az életed egész jól fog menni, mert helyesen gondolkozol afelől, ami van. És tudod, mi hasznod van belőle, ha minden sikerül, de közben nyomorultul érzed magad, tudod? Lehet belőle egy csomó hasznod, de sokkal jobb, igaz, hogyha már az életélményről beszélünk, sokkal jobb, hogyha ez a rész rendben van. És nyilván mind a kettő egyszerre az az igaz. És a harmadik kör az a filozófia, illetve a világkép szintje. És ez arról szól, hogy hogyan bánok az élet egészének a kérdésével, tudod? Tehát, hogy mit jelent embernek lenni? Hova kéne eljutnom az életemben? Mit gondoljak erről az egészről, erről a 80 évről, amit eltöltök, vagy 90-ről, vagy 60-ról, mit tudom én, kinek mennyi ezen a földön? Mert az, ahogy a világképem, a filozófiám szintjén gondolkozok, fogja meghatározni a csapás irányt, és fog rátelepedni a másik két szintre is. És igazából Ha őszinték vagyunk, akkor valahol a szívünk mélyén mindannyian vágyunk egy picit egy csodára. Valahol a szívünk mélyén mindannyian egy kicsit azt gondoljuk, hogy hát ha a következő
képzésen elmondják azt a tutit, amitől, tudod, végre a helyére zöttyen ez az egész. Annyi mindent tudok már, annyi mindent összeraktam, hogy értem, figyelj, profi vagyok, de valahogy még nem zöttyent a helyére ez az egész, de talán a következő alkalommal. És gondolkodás forradalma, hát ha ez a fickó tudja. De ezt értem, egy katarzisra várunk. Valamire, ami, tudod, a nagy válasz, ami betakarja az összes kicsit, és a helyére kerül. Ez a legértékesebb szint, és hadd mondjam azt, hogy ezt a szintet szúrjuk el a legjobban. Ezzel foglalkozunk a legkevésbé, itt vagyunk a legirracionálisabbak, itt vagyunk a legfurcsábbak a gondolkodásmódunkban, pedig ez a szint lehetne az, amely az alapot képezhetné az összes többi számára. De gyakorlatilag a legtöbben, ha megnézzük, hogy a világképünk, a filozófiánk szintjén milyen alapon állunk, valami egész furcsa és egész, sokszor egész gyenge dolgot találunk. Úgyhogy egész biztos, hogy én kell, hogy erről gondolkozzak veletek az elkövetkező hetekben. És igazából ki is mondhatom azt, hogy mind a három szinten, ugye mi tudatában vagyunk kérdéseknek, tudatában vagyunk kihívásoknak, amelyek legtöbbször, tehát az, ami miatt, tudod, este lefekszel és aggódsz miatta, vagy reggel fölkelsz és reménykedsz miatta, tudod. Azok a kategóriák, amiknek a tudatában vagy, többnyire csak a tünetei egy mélyebb kérdésnek, egy mélyebb problémának. Egy olyannak, amit lehet, hogy még nem is tudtál megfogalmazni, még fel se fedeztél, de valójában az az igazi ok, az a valódi feladatod emberként. Azt kéne igazán megértened és megtanulnod. És azzal együtt az összes többi úgymond a helyére zöttyenne. És van itt egy dolog, ami viszont elég rázós. Hogy amikor... Oké. Ezt el kell, hogy mondjam nektek. Hogy állunk idővel? Ez pont elég lesz az időre. El tudod azt képzelni, hogy létezik egy válasz a kérdésedre? Nagyon jó válasz. Úgy értem, a tuti tényleg ott van valahol. És te már hallottad? Már hallottad? Ne viccelj, mikor, hol? Na ez az. Mondjad a választ az életemre. Mondjad, hogyan kell gondolkozni. Jó, mondom, de hallod is? Biztos? Meg akarok kongatni egy vészharangot. Mert kétféleképpen, lehet, hogy többféle, de kétféleképpen biztos, hogy meg tudod rabolni magad az előrelépéstől. Az egyik, hogy föl se teszed a kérdést. És erről fogok mindjárt beszélni. A másik, hogy fölteszed a kérdést, de így hallgatod a választ. Hogy valójában úgy kérdezel, hogy azt szeretnéd hallani, amit már előre eldöntöttél, hogy hallani szeretnél. Ebben nincs túl sok előrelépés, ebben nincs túl sok haladás. A befogadás a te felelősséged. És ebben a sorozatban, ahogy megyünk majd előre, a te egyik kihívásod az lesz, hogy az információt, ami jön felé, megfogd, komolyan vedd, és hazavidd. Ne fogadd el, az a te felelősséged. Neked az információt meg kell vizsgálnod, és csak ha a vizsgálatod próbáját kiállta, szabad elfogadnod. De haza kell vinned. Ha megvéded magad tőle azonnal, tudod, mint amikor én dobok egy teniszlabdát, te meg egy ütővel, tang, azonnal megy vissza, akkor tudod, jobb, ha el se jössz. Bár... ha mondok még egy-két jó viccet, akkor valami hasznod lehet belőle, de az igazi felelősséged neked az elfogadás lesz. És az elfogadásnak vannak szintjei. Három szintről szeretnék beszélni röviden. Az első szint a felszínesség szintje. Képzeld el ezt úgy, mintha így egymás fölött lennének. A felszínesség szintje van legfölül. A felszínesség jelenti egyszer az információnak a tartalmát, ahol az, amiről beszélünk, az egyszerűen lényegtelen, nem befolyásolja jelentősen az életünket, de igen, hogy a felszínesség jelenti az én hozzáállásomat ahhoz, amiről szó van. Tehát lehet, hogy én egy nagyon mély dologról beszélek, de felszínesen, ami azt jelenti, hogy nem engedem közel magamhoz. A felszínesség az a szint, ahol nagyon könnyű élni, ahol nagyon könnyű beszélgetni. Tudod, ha kapcsolatokról van szó, akkor a felszínes kapcsolatok azok haverok, kedveljük egymást, de hogyha nem látom soha többet, az se olyan tragédia, dumálgatunk, de ha megsértem és kiakad, az se zavar annyira, felszínes kapcsolatok. Felszínes kommunikáció, ugye, amikor vagy felszínes témáról beszélünk, milyen az idő, tehát nagyon hideg van. Kiszúrtátok, mennyire hideg van? Nagyon hideg van, igaz? És -10, -10. De a hétvégére azt mondják, hogy még több lesz. 16! Nem lesz 16, csak 12. Ha most a lelkembe tapostál. Nem. Ha azt mondod, hogy 12, nem tapostál a lelkembe. Ez egy tök semleges téma, egy tök felszínes téma. Azt írtam ide, hogy ez gyakorlatilag üres vélemények, halott ismeret, nem érint meg. Az, aki én valójában vagyok, teljes biztonságban ott van a háttérben, és amikor felszínes dolgokról vagy felszínesen beszélünk, akkor semmilyen kockázatot nem vállalok. Semmilyen kockázatom nincs. Tök biztonságban vagyok. Az én kis életem, az én kis elképzelésem, az én kis módszerem, az megmarad, és amikor az egész dolognak vége van, semmi nem változott. Azt gondolom, hogy ha valakinek az életstílusa, az életmódja ilyen, és ez nagyon divatos manapság. Tehát úgy értem, tehát ne értsd félre, tehát ezt nem kritikusan mondom, tehát erre vagyunk kiképezve. Érezd jól magad, take it easy, tudod, és az élet könnyű és gondtalan, és nehogy már belekezdjél ilyen nehéz, meg bonyis dolgokba, hey, vedd könnyen. És tudod, az a baj, hogy ha mindig csak könnyen veszem, akkor csak egyszerűen a legfontosabb dolgokról lemaradok. Akkor túl sok komoly kérdést sose teszek fel, és tudod, mi az életem értelme? A következő házi buli? Nem, az egy jó mulatság lesz, de mi az életem értelme? Tudod, és aztán a család, akkor megvan a család, és nekünk családként mi az életünk értelme? Tényleg, mikor kell azt mondanom, hogy elszúrtam az életemet? Vagy mikor mondhatom azt, hogy célba értem vele? Adjál már az ilyen nehéz kérdésekkel, menjünk moziba. Jó, menjünk moziba, de figyelj, de a mozit miért szereted? Mert ott van egy főhős, tudod, aki egy igazi életet él. Ha van olyan, tudod. De nem élhetek felszínesen. Néha a dolgoknak meg kell rázniuk. Néha ki kell, hogy tegyem magam a támadásnak. Én nem tudom, ismeritek-e ezt. Ha egy békát beledobsz a forró vízbe, az kiugrik. Hallottátok? Tényleg az van, belőle kiugrik rögtön. De ha langyos vízbe teszed, és lassan elkezded melegíteni alatta a vizet, akkor simán megfőzöd. Mert nem veszi észre a különbséget, nem veszi észre a bajt, nem veszi észre a változást. A felszínesség az egy ilyen dolog. Könnyű és kényelmesnek tűnik, de nem veszük észre a bajt. Sokszor csak akkor, amikor már túl késő, amikor már túl sokat kér tőlünk. Én azt mondom, hogy nem érdemes ezen a szinten élni. Nem érdemes megengednünk magunknak azt a luxust, hogy itt éljünk. A következő szint a külső élet szintje. Ez arról szól, amit teszek. Úgy írtam, hogy azok a dolgok, amikről itt ezen a szinten esik szó, azok érintik a mindennapjaimat. És bizony egy kockázatot is jelentenek már, mégpedig a változás, a kényelmetlenség kockázatát. Ha a külső élet szintjéről beszélünk, akkor azt mondom, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. Ha erről felszínesen beszélünk, akkor azt mondod, hogy hát persze, ja, rá van írva a cigire, tudod, a dohányzás halált okozja, persze, rá kellett, hogy írják. Egy fontos dologról felszínesen beszéltem, hogyha a külső életem szintjéhez beengedem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy azt a mindenit, ez lehet, hogy komoly. És ha beengedem a külső életem szintjére, akkor megengedem, hogy hasson rám olyan szinten, hogy akár cselekszem is az alapján. És lehet, hogy megpróbálok leszokni a dohányzásról. De ha ilyen szinten beszélgetek emberekkel, akkor a beszélgetés már kockázatos. Ha ilyen szintre engedem be az információt, akkor azzal már kiszolgáltattam magam, mert lehet, hogy olyat fog mondani, amit ha komolyan veszek, akkor az alapján új döntéseket fogok hozni. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Az ember, én ahogy még amikor fiatal voltam, ugye? Én azt gondolom, hogy az ember fiatalon inkább felszínesen éli az életét. Tudod, minden belefér, nincs gond. Aztán amikor az élet egy-két sötét időszaka úgymond megtekeri az elképzeléseinket, amikor a víz elkezd melegedni, amikor komoly kudarcok érnek, amikor rádöbbensz, hogy az élet tud nagyon kemény is lenni. Egy baleset, mondjuk, ahol épp hogy megúszod. Egy betegség, csőd, kapcsolati problémák. Egy csomó minden eljuthat nagyon mélyre. Aki már járt itt, sokszor azt mondja, hogy én nem kockáztatok. A kényelem nem ér annyit, hogy az életem holtvágányra sodródjon. A kényelem, a felszínesség nem ér annyit, hogy megvédjem magam az igazi kérdésektől. És ezek az emberek azok, akik többnyire ott vannak a tanfolyamokon, akik könyveket olvasnak, akik tanácsot kérnek, akik fejleszteni akarják magukat. Ők azok az emberek, akik értik, hogy nincsenek készen, de készen lehetnek, akik értik, hogy bár nem tudják az összes választ, de kérdezhetnek, és egyre többre tudhatják utána. Azt gondolom, hogy ti ilyen emberek kell, hogy legyetek, különben nem lennétek itt. És ez azt gondolom, hogy nagyszerű. Szerintem ezzel a hozzáállással a társadalom felső 4-5%-ában vagy a hozzáállásod tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, hogy az igazi válaszok még mélyebben vannak. És ez a harmadik szint, az életem gyökerének a szintje. Itt gyakorlatilag mély egzisztenciális kérdésekről van szó. A létemet alapvetően meghatározó kérdésekről, amiket olyan közel engedek magamhoz, hogy teljes kockázatot jelent. És ezt ahhoz, hogy értsétek, meg kell, hogy mutassam. Képzeld el azt, hogy ez a szék az életem legfontosabb kérdéseire, a legalapvetőbb kérdéseire adott válaszok csoportja, a megoldásaim. Az ember vágyik biztonságra, vágyik fontosságra, vágyik szeretetre. Fogunk erről beszélni a következő előadásnak, ez lesz a témája. Vannak olyan szükségeim lelkileg, amiknek muszáj megelégülni. Az életemnek kell, hogy legyen célja, az életemnek kell, hogy legyen értelme. Félek a veszítéstől, állandóságra vágyom az életben. Ezek mind szükségek, mind követelések, amikre minden embernek van valamilyen válasza. van egy filozófiája, van egy elképzelése, hogy az ő élete hogy lesz biztonságban, ő hogy fog szeretetben élni, hogy hogyan lesz jelentőségteljes, hogy mi fog értelmet adni az életének. És gyakorlatilag erre muszáj ráállnia. Nincs semmi más lehetősége, mert ha ezek a kérdések megválaszolatlanok, akkor szabad esésben van. Nem lehet úgy élni, hogy nincsenek módszereim, nincsenek válaszaim alapkérdésekre. Lehet, hogy nem vagyok tudatában ezeknek. Lehet, hogy nem ültem le, mint egy jó filozófus, és kategorizáltam az élet alapkérdéseit, de ha másképp nem, öntudatlanul, ott van a megoldásoknak és a válaszoknak egy csoportja, ami valamennyire ki van próbálva, amiben valamennyire bízom, mert nem gondolkoztam még olyan sokat rajta, lehet, hogy van jobb is, de nekem ez van, és tudom, ha máshol nem, mélyen a szívemben, ha máshol nem, a tudat alattimban tudom, hogy ezen áll mindenem. Teljes egzisztenciális függés. Jó? És a nyakamon meg egy kötél van. És meg van húzva, és lógok. Oké? Okay. Na most, ha ezen a ponton jössz, és elkezdesz nekem arról a székről ott beszélni, na ez a mélység, ez a gyökerek szintje, ez az alapok szintje. És tudod mit? Ha valaki elkezdi megpöckölni azt a széket ott alattad, na azt nagyon utálod. Ha valaki elkezd ahhoz hozzányúlni, az nagyon fájdalmas lehet. Többnyire ide nem megyünk, többnyire ettől megvédjük magunkat. Persze felszínesen beszélünk róla, jaj, az élet értelme. De amikor az elkezd arról szólni, hogy a széket megfogják a lábad alatt, és elkezdik ráncigálni, akkor gyakorlatilag vége a beszélgetésnek. Mert túl fájdalmas, túl kihívó, túl nagy kérdés, hogy mersz ahhoz hozzányúlni. De az a helyzet, hogyha igazából ott van a probléma, hogyha az, amin állsz, egy korhat háromlábú sámli, aminek az egyik lába már majdnem kiesett, és igazából csak azért voltál eddig nyugodt, mert sosem nézted meg, hogy min állsz, akkor a probléma nem az, hogy felszínes vagy, a probléma nem az, hogy a külső életed szintjén nincsenek válaszaid, hanem az igazi probléma az, hogy ott lent van gáz. Ott lent van gáz. És amit én ezen a sorozaton meg fogok tenni, és amit meg tudok ígérni nektek, hogy nem fogom elkerülni a mély kérdéseket. Hogy ha kell, vállalni fogom a népszerűtlenség kockázatát, ugye, az ellenségeddé válok. És megmondom neked, hogy... mert ez a lényeg. És nagyon hasznos, hogyha a külső életem szintjén tanulok valamit, és sikeresebb leszek. És nagyon jó, ha helyesen gondolkozom a szenvedés, a siker, és nem tudom mifelől. De a végén ott legalul vannak azok a kérdések, amik továbbra is fenntartják vagy a gyengeségemet és a labilitásomat, vagy aztán egy igazi stabilitást hoznak. És... ha én kész vagyok mélyre menni, akkor lehet, hogy téged meg arra kell, hogy kérjelek, hogy amikor elkezdjük azt a széket rángatni, akkor ne menj haza. Vagy úgy értem, gyere vissza a jövő héten is. Mert ez a legjobb, ami történhet veled. Oké, ez a legjobb, ami történhet veled. És még van egy pár percünk, és lehet, hogy van itt még olyan gondolat, amiről érdemes lesz beszélnünk. Hát nem, erről már nem fogunk. Hanem majd csak legközelebb. Engedjétek meg, hogy egy kicsit egy ilyen áttekintést adjak, hogy mire lehet számítani. Ez az alkalom a gondolkodás forradalma sorozatnak igazából még csak a bevezetője volt. Még nem kezdtük el. Tehát ez egy kis kettcsináló, egy alap átgondolás, jövő héten lesz az első olyan rész, amely fontos, nélkülözhetetlen, és mi a baj? A kameránál mindig baj van, ez hihetetlen. És megmutatnám nektek, hogy mik azok a kategóriák, amikről beszélni fogunk, amikről beszélnünk kell. Az első, és ez lesz a jövő heti témánk, az rólad fogunk beszélni. Ugye ezt mondtam ma is, hogy a gondolkodás forradalma nem egy elméleti dolog. Az egyetlen létjogosultságát az adja, hogy szeretnénk neked segíteni, hogy egy élhetőbb életet élhess. Szeretnénk segíteni neked abban, hogy a saját lehetőséged maximumáig kihasználd azt, ami a te életed. De ahhoz, hogy tudjunk erről beszélni, ahhoz elsősorban meg kell értened önmagadat, hogy te hogyan is működsz. Oké? Mert te vagy az, aki gondolkozol, te vagy az, aki ért úgymond gondolkozol, te vagy igazából az egésznek a bizonyos értelemben a központjában. És gyakorlatilag egy olyan információt szeretnék jövő héten átadni, amit lehet, hogy még soha életedben nem hallottál. Tehát magadról valami, amit ahogy elmondom, ahogy együtt átgondoljuk, azt fogod mondani, hogy atyavilág, ez így van. Ez így van. Valahol tudtam, de nem tudtam, ez is így van. És gyakorlatilag egy ilyen megvilágosodásod lesz azzal kapcsolatban, hogy mi is történik veled a helyzetekben. Az ember valós szükségeiről fogunk beszélni. Arról, hogy mi az, amire neked feltétlenül szükséged van, és hogy mi az, amire nincs feltétlenül szükséged. Képzeld el azt, hogy nézzük meg ezt a képet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha sikeresek lesznek, teljesebb lesz az életük. Hogyha sikeresebbek lesznek, akkor a sikeren keresztül kap a lelkük egy csomó olyasmit, amivel az élet élhetőbbé válik. És én azt mondom, hogy a sikertől teljesen függetlenül megkaphatod azokat a dolgokat, amiktől a lelked és az élet élhetőbbé válik, és ezek a dolgok nem következményei a sikernek, hanem az előfeltételei. Képzeld el azt, hogy ledobunk egy katonát a dzsungelbe, és azt várjuk tőle, hogy sikeresen végrehajtson egy akciót. De nem adunk neki lőszert, nem adunk neki ételt, nem adunk neki, ha igazi Rambo, akkor tudom, egy bicskával elintézi, de a lényeg az, hogy többnyire azért szükség van erőforrásokra, amikkel aztán működni kezdek, és amikkel élek. A modern embernek fogalma sincs róla, hogy mik azok az erőforrások, amikre tényleg szüksége van. Azt veszi észre, hogy csak egyszerűen nem működik, hogy nem tud előre menni, olyan, mintha légszomjban élne, és amikor valaki légszomjban él, akkor nem csúcs teljesítményt nyújt, hanem fuldoklik. És nem tudja, hogy mi hiányzik. Soha senki nem mondta. És egy csomó mindent helyre rak, a légszomjban rendet rak az irodájában, a légszomjban köt egy új üzletet, a légszomjban csinál egy csomó dolgot, ami tök lényegtelen egészen addig, amíg nem kapott megint rendesen levegőt. És erről fogunk beszélni. Az ember valós szükségei. Ez a következő alkalmunk témája. Aztán a következő nagy kategória az a valóság. Arról kell beszélnünk. Az elmúlt korok legbölcsebb emberei az életük egyik legnagyobb felelősségének azt tartották, hogy a gondolkodásmódjukat összhangba hozzák a valósággal, annak a tényeivel és összefüggéseivel. Ez nem egy elrugaszkodott gondolat. Bármi is legyen a valóság, bármi is derüljön ki róla, nekünk embereknek mindenképpen összhangban kell élni vele. Ha azt mondjuk, hogy a siker igazából nem érhető el másképp, csak a valósággal való összhang megtalálásában, akkor azt hiszem, hogy nem mondunk túl elrugaszkodott dolgot. Csak hogy vegyünk mondjuk egy üzleti példát, van egy vállalkozási lehetőség, úgy tűnik, hogy mit tudom én, 10 millió forint befektetéssel az üzlet kiaknázható, valószínűleg 3 munkatársa lesz szükség, és fél év fejlesztésre, mire az üzletet be lehet indítani. Azt gondolom, hogy ezek az üzleti tények, azt gondolom, hogy ezek azok a valós üzleti körülmények, és hogyha ez tényleg így van, akkor ennek megfelelően felkészülve nekivágok a vállalkozásnak. De közben kiderül, hogy nem 10 millió kellett hozzá, hanem 25, nem 3 ember, hanem 13, és nem fél év, hanem 3,5 év fejlesztés után tudunk elindulni. Ez volt a valóság. Mi volt a probléma az indulásnál? Nem sikerült megteremteni az összhangot. Igaz? Hamis képem alakult ki a valóságról, egy hamis kép alapján hoztam döntéseket, és kezdtem el cselekedni, és az erőforrásaim az út felén elfogytak, és tönkrementem. Ilyet csináltam nemrég. A valósággal való összhang megtalálása nélkülözhetetlen. Sőt, igazából a gondolkodás módomat úgy kell kialakítanom, úgy kell bekalibrálnom, hogy képes legyen ennek az összhangnak a megkeresésére és megtalálására. Összhangban kell gondolkoznom a valósággal. De ezen a ponton a legtöbb modern ember azt mondja, na jó, de mi a valóság? Erről fogunk beszélni. De egy tippem van, hogy mi a valóság. Fölmegyünk a 10-re. Téged megkérlek, hogy állj a szélére. Ugye, te nincs korlát, nincs semmi. Megkérlek, hogy fordulj meg. Jó, én megfogom az ingedet, és kicsit megbillentlek hátrafelé. Na, amit itt gondolsz, az mind nagyon valóságos lesz. Oké? De teljesen tudatában vagyok annak, és teljesen tisztában vagyok vele, hogy a mai ember egy picit össze van zavarodva. Néha nem tudja, hogy mihez kell igazodnia, és mihez nem. Mit kell komolyan vennie, és mit nem. Létezik-e igazi tudás? Létezik-e igazság? Hozhatok-e határozott döntéseket? Vagy minden egy ilyen megközelíthetetlen és értelmezhetetlen maszlakban van, hisz minden relatív, minden attól függ, hogy honnan nézzük, és mindenki máshonnan nézi, úgyhogy egy dologban vagyok biztos, hogy semmibe se vagyok biztos. Tényleg így kell élni? Tényleg így kell gondolkoznunk? Tényleg ez az, amire bátorít minket, mindaz, ami körülvesz? Erről fogunk beszélni a következő alkalommal, a valóság természetéről. És aztán az egyik legfontosabb témánk az ismeretelmélet lesz. És ez már konkrét gondolkodásmód, logika, gondolatminták, gondolatmenetek, megkülönböztetni igazat a hamistól, helyeset a helytelentől, egy olyan garantáltan működő módszert fogok adni, mutatni nektek, ami önmagában megéri ezt az egészet. És utána az utolsó alkalommal a felelősségről és további kérdésekről fogunk beszélni. Minden alkalommal lesz egy ilyen kis blokk, mint most a szenvedés volt, és itt az utolsón pedig az összeset, amit nem sikerült átbeszélni, körülbelül egy tucatnyi ilyen témám van, az utolsó alkalommal mindet tárgyaljuk valamilyen mélységben. És csak az egy dolog, ami a felelősség, ha azt megérted, megint egy óriási ajtót nyit ki előtted. Úgyhogy ez lesz a négy része a gondolkodás forradalmának, ami ha minden igaz, egy vadonatúj alapot fog adni neked. De azon az alapon én azt gondolom, hogy több kérdésed lesz, mint valaha azelőtt volt. És éppen ezért már most tervezzük egy következő sorozatnak az elkezdését rögtön utána, a Világkép forradalma címmel. Úgyhogy ez lesz az, ahol folytatjuk. Először megnézzük a külső életünk szintjét, és nem megyünk túl mélyre, és aztán, amikor úgy érezzük, hogy fel vagyunk készülve a rázós témákra, az igazi kérdésekre, amikor már a fegyverek megvannak, tudod, az edzés megvolt, és már felvettem az ejtőernyőt is, és dobjatok ki, akkor a haditervről fogunk beszélni. Jó, ha kidobtunk, és tudod, a dzsungel fölött ereszkedsz lefelé, akkor tudod, hogy utána mit kell csinálni. Ezt látom, többen élvezitek. Jó, úgyhogy... Rendben. Azt hiszem, hogy eljutottunk az alkalom végére. Egy kérést kell, hogy megfogalmazzak. És ez az, hogy ha úgy érezted, hogy az, amiről itt beszéltünk, hasznos. Ha úgy érzed, hogy a témák, amiket az elkövetkező hetekben tárgyalni fogunk, értéket képviselnek, akkor támogasd ezt a programot azzal, hogy elmeséled valakinek. És tudom, hogy ezzel kockázatot vállalsz, mert nem tudod, hogy mit fogok mondani legközelebb. És oké, de lehet, hogy lesz egy olyan pont, ahol azt mondod, hogy csű, ez jó cucc. Ide elhozom a haveromat is, elhozom a férjemet, elhozom a feleségemet, szólok valakinek. Már ez segített nekem, hát ha segíthet neki is. Tényleg ez egy olyan kezdeményezés, amit jó néhányan itt a szívünkön viselünk. Jó néhányan azzal az információval, amit át szeretnénk adni neked is, megmenekültünk. Úgy értem, az életünk megváltozott. Nem csak, hogy megváltozott, hanem tele vagyunk hálával és örömmel azért, hogy ezeket a gondolatokat ismerjük, hogy ezeket átgondolhattuk, és hogy ezekkel élhetjük az életünket. És csak egyszerűen tisztában vagyunk vele, hogy mennyit jelenthet neked, és valakinek, akit te ismersz, hogyha ő is látná, ha ő is értené ezt. Úgyhogy csak így tartsd a gondolataidban, hogy ha ez hasznos, ha értékes, ha úgy érzed, hogy kaptál valamit, akkor csak szólj valakinek. Akkor legközelebb hozd el a haverodat. És azt hiszem, hogy egyelőre ennyi, a gondolkodás forradalma, bevezető része ezzel ér véget. És ha gondoljátok, akkor szánhatunk egy kis időt kérdésekre. Vagyunk itt néhányan a szervezők közül, akik, hogyha van kérdésed, vele is elbeszélgethetsz, én is állok a rendelkezésedre. De ha esetleg egy ilyen közös beszélgetés szintjén lenne kérdésetek, amit most még így együtt meg tudunk beszélni, én arra is nyitott vagyok. Van-e esetleg valakinek kérdése bármivel kapcsolatban? Ez így szokott lenni azért. Jó, rendben. Akkor nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt találkozunk. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez 4 alkalom. És hogyha ez a 4 alkalom nincs meg egybe, akkor a hatás csak töredékes lesz. Úgyhogy tényleg, ha el tudod magad kötelezni, akkor gyere el legközelebb is. Kötelezd el magad arra, hogy 4 alkalmat még itt leszel, legalább 4-et. És akkor ennek az egésznek lesz egy íve, lesz értelme, és minden a helyére kerül. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!